Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, Kuris István László alpolgármester úrral beszélgetünk. Köszöntelek téged is nagyon sok szeretettel. Több olyan esemény is történt a város életében, amelyről érdemes egy pár szót váltani. Egy történelmi esemény is más értelemben, de fontossá vált itt a városban lakók számára, elsősorban a fiatalok számára. Kezdjük talán ezzel a beszélgetést.
Szeretettel köszöntöm én is a Halas Rádió hallgatóit. Az elmúlt napokban emlékeztünk a Doni hősökre, a katasztrófa áldozataira. Mindenképpen szeretném kiemelni, és fontosnak tartom, hogy most már tavaly október 6-a óta nem először az ilyen jellegű megemlékezéseken jelen vannak az önkéntes tartalékos honvédek, illetve a DKN-ban a rendészeti szakképzésben résztvevő fiatalok, hiszen egy szépen alakuló együttműködés jött létre a város, illetve ezen közösségek, szervezetek között. A honvédek és a rendészet is fiatalok egy feszes, fegyelmezett és igen szépen és jól begyakorolt mozdulatokkal teszik emlékezetessé és szépé ezeket a megemlékezéseket és koszorúzásokat. Ezzel egyébként úgy gondolom, hogy megjelenítik a mai magyar haderő nemzeti egységét és ennek az ősi intézményét, ennek a régi és illetve hát a jelenkori dicsőségét és a magyar katonáknak az erkölcsi alapjait is megmutatják. Azért is szép dolog, hiszen saját gyermekeik, unokáik azok a halasiaknak, akik ezen az eseményeken, ezeken a városi eseményeken, például a rendészet is fiatalok közül ott lehetnek, és ezeket a megemlékezéseket a jelenlétükkel, a fegyelmezett jelenlétükkel a díszőrségben emelkedettebbé, ünnepélyesebbé tudják tenni.
Meg hát nem beszélve arról, hogy a jövőnk az mindenképpen a múltunkba gyökerezik, és hát napi hírekből látjuk azt, hogy egyre inkább olyan időket élünk, amikor ez a magyarság tudat, meg a nemzeti hovatartozásunknak az érzése kell, hogy kiformálódjon, meg megerősödjön bennünk. Erre is szolgál bizonyos tekintetben ez a program.
Igen, hiszen vannak olyan nemzetközi hírek, amelyek mindenképpen megerősítik, hogy azokra a képzésekre, amelyek itt Kiskunhalason is folynak, ezek a rendészeti képzések, ezekre szükség van folyamatosan, ezeknek erősödni kell, de nem mehetünk el amellett sem, hogy Kiskunhalas egy nagyon komoly rendészeti múlttal rendelkező város.
Közeledik remélhetőleg nagy léptekkel a tavasz is. Ez pedig egyrészt fejtörés okoz azoknak, akik konyhakerttel rendelkeznek, másrészt pedig én is ezek közé tartozok, akikben egy csomó jó érzés indul el azzal kapcsolatban, hogy a földfagyának a kiengedése után mit lehet ott majd végezni. Itt Kiskunhalason is egy érdekes, izgalmas program van kibontakozóban ezzel kapcsolatban.
Igen, most már nem először, hanem szerencsére újra a város egy pályázati felhívással jelentkezik, amely elérhető a város honlapján is, és ezzel a pályázati lehetőséggel szeretnénk biztosítani az elhagyott kertek művelősének az elősegítését a konyhakerti gazdálkodáshoz visszavezető programnak a megvalósításával. A pályázatnak az a célja, hogy a vidéki életforma az újra megjelenjen a városon belül is, ezt újra megszeressük, és egyben az embereknek az életminőségét is szeretnénk javítani, méghozzá azáltal, hogy nem nagy áruházakban vagy áruházláncokban vásárolt mezőgazdasági terményeket, hanem saját konyhájukban is megtermelhető, sokkal egészségesebb terményeket tudjanak fogyasztani. A konyhakerti termelés és az elhagyott kertek művelésének az ösztönzését szeretnénk ezzel elérni, méghozzá olyan formában, hogy egy pályázati rendszert alakítottunk ki, és a mezőgazdaságilag aktív hónapokban, vagyis márciustól október végéig tudjunk biztosítani a megfelelő és kellő időben vetőmagokat, tápkockás palántákat és növényvédőszereket a termesztéshez. A pályázóknak a program keretében egy mezőgazdasági tanácsadó áll majd rendelkezésre, és helyszíni segítséget is tud nyújtani a termeléssel kapcsolatban, és minden olyan problémára szakszerű választ tud adni, amely a program során fölmerülhet. A támogatásban részesülőknek vállalni kell, hogy a program keretében igénybe veszik ezt a mezőgazdasági szakmai tanácsadást, és együtt is működnek ezzel a kijelölt tanácsadóval. 70 családot, 70 magánszemélyt tudunk ennek a pályázatnak a keretében támogatni, és fontos, hogy ha azonos lakcímmel rendelkező családok jelentkeznek, akkor közülük csak egyet tudunk majd kiválasztani. Ami feltétel, hogy a jelentkező kiskunhalasi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzen, és vagy családi házban él, vagy pedig igazolhatóan van neki zárt kertje, ahol a programba be tud ténylegesen is kapcsolódni. Elsősorban minden 18 év feletti jelentkezését várjuk, de kifejezetten szeretnénk odafigyelni arra, hogy a munkanélküliek, illetve az 55 év feletti korosztály ebben a lehetőségben előnyben tudjon részesülni. Február 15-ig kell beadni a pályázati kérelmeket, amely a város honlapján a pályázat hírnél letölthető, és március 1-én kezdődhet a programnak a megvalósítása a kiskertekben, és egészen október végéig a termény betakarításig akkor ez a dolog tud működni.
Nagyszerű programnak tűnik ez. Már csak én teszem hozzá azt a személyes tapasztalatomat, hogy egy ilyen kertészkedő együttműködés a családtagok meg generációk között nagyon jó kapcsolatépítő vagy közösségépítő lehetőség is. Biztos, hogy a családok, akik ezzel élni fognak, ezt is megtapasztalják majd. Kedves hallgatók, pár perc zene következik, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kuris István László alpolgármester úrral beszélgetünk. Az elektronikus ügyintézésről sok mindent hallottunk már, nem csak Kiskunhalas kapcsán, hanem így országos szinten is, viszont most konkrétan Kiskunhalassal kapcsolatos az, amiről beszélgetünk.
Az országgyűlés az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körű elterjedése érdekében az ilyen formában is elindítható eljárásoknak a gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében megalkotta az ehhez szükséges törvényt. Azt is szerette volna ezzel elérni, hogy a lakosság számára sokkal korszerűbb és gyorsabb, hatékonyabb lehessen a közszolgáltatások nyújtása érdekében az ügyintézés. A törvény egy nagyon rugalmas jogszabályi környezetet biztosít az elektronikus ügyintézés számára, amely akár az önkormányzatokat, akár a járási hivatalokat, kormányablakokat is érinti. Ez az új szabályozási modell a szolgáltatást helyezi a középpontba, az ügyfeleket, és számos ponton teszi kényelmesebbé és ügyfélközpontúvá a közigazgatási szolgáltatásokat, valamint nagyon sok új, korábban nem elérhető szolgáltatásnak a kialakítása is megvalósult azzal, hogy az országgyűlés az erről szóló törvényt megalkotta. Most már egy éve, hogy az ügyfelek jogosultak az elektronikus ügyintézést biztosító hivatalok előtt az ügyeiket ilyen formában intézni, ezeket a cselekményeket elektronikus úton elindítani. Nagyon sok olyan ügy van, amelyet teljes formában el is tudnak végezni otthonról, számítógép elől. Sokkal hatékonyabb, átláthatóbb ez az elektronikus ügyintézési forma, és ennek a rendszernek a kialakítása megvalósíthat egy kétirányú kommunikációt, akár az egyéni, személyes ügyfelek, akár az üzleti ügyfelek, illetve az önkormányzat és a polgármesteri hivatalok között. Nagyon sok és folyamatos fejlesztés zajlik ezzel kapcsolatban valamennyi polgármesteri hivatalban, de ennek az lehet az eredménye, hogy egyre több esetben a lakosság számára sokkal kényelmesebben otthonról, számítógép elől lehet nagyon sok, egyre több ügyet elintézni, nem csak adóügyeket, hanem Kiskunhalason is egyre szélesedik azoknak az ügyeknek az elindítási lehetősége, amelyet ilyen elektronikus felületen, a város honlapjáról elérhető elektronikus felületen lehet indítani.
Annyi kérdésem van ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki járatlan ezekben a tevékenységekben, akkor hol kérhet erre vonatkozóan tanácsot, vagy lehet, hogy egyértelmű egy adott felületen, hogy mit és hogy kell csinálni?
Elsősorban és feltételként azok indíthatnak elektronikus ügyintézést, akik már ügyfélkapuval rendelkeznek. Azok, akik ezt rendszeresen használják, azoknak úgy gondolom, hogy az eligazodás könnyebb lehet, de az, hogy elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a városháza több esetben, ez nem jelenti azt, hogy a telefonos érdeklődés, vagy pedig a személyes ügyintézés az innentől kezdve ki lenne zárva. Tehát ha valakinek biztosabb az, hogy az ügyintéző személyes segítségét kéri, ügyfélfogadási időben természetes, hogy a továbbiakban is tisztelettel várjuk az ilyen ügyintézési elindításokat és a lakosságot.
Másik témánkkal kapcsolatban sajnos a gólyák még nem jöttek vissza, de ennek ellenére a gyerekek hála Istennek születnek itt Kiskunhalason is. Ezzel kapcsolatban is van egy programotok.
Tavaly január 1-én indult el a Baba Csomag programja itt Kiskunhalason, nagyon jó visszajelzésekkel és egy kitűnő lehetőséggel. A városháza munkatársai egy több mint 10.000 forint értékű ajándékcsomagot szoktak összeállítani, és ezeket juttatjuk el a kiskunhalasi újszülött babák részére. A védőnő, amikor felkeresi a családokat a baba hazaérkezése után, akkor nyílik lehetőség arra, hogy a babacsomagot kérő adatlapot kitöltsék a családok. Ezeket az adatlapokat juttatja el a városháza részére a védőnő, és az összeállított babacsomaggal tudjuk a kiskunhalasi legújabb lakosokat, az újszülötteket felkeresni. A program elindítása óta most már több mint 180 ilyen csomagot tudtunk elvinni a családokhoz. A jelentkezés az, hál' Istennek, természetesen folyamatos, és az már 210 fölött jár. A babacsomagoknak a kiosztása is rendszeresítve zajlik. 2-3 heti turnusokban tudjuk ezeket az adatlapokat feldolgozni, és a babacsomagokat kiadni azon körzetes képviselők számára, akiknél új babák születnek, és erről a megfelelő adatlap a kérelem beérkezik a hivatalhoz.
Gondolom, hogy ezért egy ilyen tevékenység, vagy egy ilyen babalátogatás az mindig mosolyt csal az ember arcára.
Igen, hiszen a babacsomagokban igyekeztünk praktikus és kedves ajándékokat összeállítani. A cumis üveg mellett természetesen, hogy ott van az ilyenkor szükséges néhány eszköz, de kiskunhalasi logóval ellátott törölköző is van a csomagban. Hogyha esetleg ez meg tud maradni a baba néhány éves koráig, akkor mondhatnánk azt is, hogy a gyerkőcöknek a helyi identitását is erősíti ez a csomag.
Sőt, hát ha kicsit viccesen fogalmazva történelmi táblatokban nézzük, akkor ez még szuvenírként, vagy egy nagyon értékes erekjeként is ott maradhat a későbbi nagy ember, a mostani kis ember kezeügyében. Kedves hallgatóink, néhány perc zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kuris István László alpolgármester úrral beszélgetünk. Mai adásunkban két témát fogunk még érinteni. Az egyik a szelektív hulladékgyűjtés, ez egy, hogy is mondjam, örökzöld téma. A másik az pedig az avarégetés, meg ennek különböző hozadékai. Még itt a Sünik sorsa is valószínűleg említésre kerül majd.
Bár most már mindenütt elterjedt a szelektív hulladékgyűjtés, és egyre többet hallunk ennek a fontosságáról, mégis nagyon sokan vagyunk ezzel kapcsolatban szkeptikusak, pedig a válogatott személygyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés az nem csak a környezetnek, hanem még a saját pénztárcánknak is olykor hasznos lehet. A városban most már több éve, hogy bevezették a házhoz menő szelektív gyűjtést, egy uniós szabályozásnak köszönhetően az egész országban most már kialakították ezt a rendszert, amely szerint a gyűjtő edényekben való szelektálás után a feldolgozó cégekhez szállítják a különböző anyagokat. Mindazok jogosultak az ingyenes házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésre, akik rendelkeznek egyébként a kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos szerződéssel, a szolgáltatóval, illetve azt természetesen be is fizetik. A szelektált gyűjtésnek van egy fő célja, ami nem más, mint hogy a körforgásos gazdálkodás során ebből a válogatott hulladékból ismét egy nyers anyagot állítsanak elő, ami sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb, mint hogyha teljesen az alapoktól kellene kezdeni ezeket a nyersanyag előállítási folyamatokat.
Azt említetted, hogy akik rendelkeznek egy ilyen szerződéssel, lehet, hogy nagyon naív vagyok, de van, aki nem rendelkezik ilyen előfizetéssel?
Sajnos ezt le tudjuk mérni, nem kilóra, de lászatra igen. Méghozzá ott, hogy, és erről már beszéltünk itt nálatok a rádióban is arról, hogy a paneles övezetekben ugye egyre több ilyen zárt kukarendszer van, és ott látható meg az, hogy a elzárt kukáknál kiderül, hogy sokkal kevesebb űrtartalmú gyűjtőedényekre van szükség, mint korábban. És ebből kiderül az, hogy azok, akik nem rendelkeznek hulladékszállítással kapcsolatos szerződéssel, nincs hulladékgyűjtő edényzetük, azok bizony elhordják máshova ezt a szemetet.
Hát éppen a héten voltunk egy projekt keretében néhány végzős diákkal az egyik nagy városi hulladékvasgyűjtő telepen, és hát az ottani telepvezető is egész érdekes sztorikat mondott el azzal kapcsolatban, hogy olykor-olykor mi vegyül a vashulladék közé. Tehát lépjünk egy másik területre, ez pedig az avarégetésnek a témaköre.
Már nem a napokban, hanem a jóval korábbi hetekben elkezdődött ennek az avarégetésnek az úgynevezett időszaka, viszont itt nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy akár az avarégetés, akár pedig a szemétnek az elégetése az milyen további kockázatokat hoz magával, főleg, hogyha ezt az erre egyébként nem alkalmas kazánokban vagy kisebb kályhákban végzik egyesek. Nagyon komolyan érezhető egyes estéken itt a városban is a levegőben az, hogyha valahol családi házas övezetben vagy külterületen szemetet égetnek, és főleg akkor van ebből probléma, hogyha ezt a saját kazánukban teszik. Egyrészt azért, mert saját maguknak okoznak bonyodalmat azzal, hogy a kazánt akár tönkre is tehetik műanyag flakonoknak például az égetésével vagy gumi égetéssel, nem beszélve arról, hogy a levegő szennyezettsége is egyre erősebb lesz, és igazából saját magunkat mérgezzük ezekkel a cselekményekkel. Az avarégetésnél pedig igazából arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem feltétlen biztos, hogy azt a lehullott fa levelet mindenképpen szükséges elégetni, lehetne azt komposztálni is, vagy akár csak halmokban összetúrni, akkor, hogyha egyébként arra a területre más miatt nem lenne szükségünk, hiszen nagyon sok olyan élőlény, például a jó néhány évvel ezelőtt még nagyon sokat látott sünik is, amelyekből is valószínűleg egyre kevesebb van, például a télen ilyen helyekbe húzódnak, és bizony az összehordott avar, vagy a szél által összefújt falevelek azok, ahol ők télen menedéket tudnak maguknak keresni és találni.
Egy gondolat erejéig visszatérve a szemétégetéshez, nem egy alkalommal hallottam olyan reakciót, amikor valaki azt fogalmazta meg, hogy rendben van, de nagyon drága a tüzelőanyag. Én tudom, hogy ez nem megoldás, ennek ellenére mégis sokan választják ezt megoldásként. Hát óvaintünk mindenkit attól, hogy ilyen tevékenységet folytasson. Valamilyen szankciók is járnak ezért esetleg?
Abban az esetben, hogyha ez ellenőrizhetően bebizonyosodik, akkor tud szankciót kiszabni erre a megfelelő hatóság. Ezt nagyon nehéz mérni, hiszen egy lakossági bejelentést általában munkaidőben tudnak megtenni, viszont ezek általában este fordulnak elő.
Nagyon szépen köszönjük, hogy bennünket hallgattak, és reméljük, hogy következő adásunkban azért már egy kicsivel szívderítőbb témáról is tudunk majd beszélgetni. Alpolgármester úrnak is nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide hozzánk, és hát a munkájára további sok áldást meg erőt kívánunk. Viszont hallásra!